Folytatjuk a beszélgetést Hegedűs Évával, a Gránit Bank elnök vezérigazgatójával. Ön néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy az ön bankja és a magyar bankszektorban is nagyon sokan ugye a digitális megoldások, modellek felé hajlanak. Van azonban egy olyan kérdés, amelyet ehhez kapcsolódóan mindenképpen föl kell tennem. Annál is inkább, mivel a McKinsey egyik tanulmánya szerint a bankok bevételük 10-40%-át, nyereségük 20-60%-át bukhatják el 2025-ig a lakosság és a KKV üzletágban az úgynevezett fintech cégek megjelenése miatt. Ugye ez financial technology, vagyis pénzügyi technológiai. Magyarul ezek a cégek pénzügyi intézmények, pénzügyel foglalkozó nem bankok?
Ez egy nagyon komplex és összetett kérdés. Nagyon örülök, hogy ezt a tanulmányt idézte. Én is ismerem ezt a tanulmányt, és tulajdonképpen azért is, mert megerősíti azt a törekvést, amit mi is gondoltunk.
Szóval magyarul ettől nem félni kell, hanem ez biztatásnak kell venni?
A tanulmány arról szól, hogy nagyon sokan elsősorban nem a hagyományos bankpiacról, hanem retail chain, tehát nagy áruházláncok, telekommunikációs cégek, vagy esetleg startup, fintech cégek tudnak létrehozni olyan platformokat, amivel vagy egy-egy a pénzügyi szolgáltatás köréből nem a komplex szolgáltatást, hanem egy-egy szolgáltatást tudják biztosítani, sokkal költséghatékonyabban, mint mondjuk egy nagy bank, aki évtizedek óta működik, mérhetetlen, sokféle diverzifikált IT platformmal. Ott sokkal nehezebb ezeket az újszerű megoldásokat alkalmazni, és ez a tanulmány arról szól, hogyha a bankok ezt a fenyegetettséget nem veszik figyelembe, akkor valóban a lakosság és a KKV szektor, tehát a tömeg kiszolgálással érintett területeken ezek az új föltörekvő cégek elvehetnek banki funkciót.
Bocsánat, hadd szakítsa meg, ez egy kicsit olyan, mint korábban voltak a hitelközvetítők, vagy még ma is vannak?
Az tehát más, a hitelközvetítő a sohasem nyújtott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, csak közvetített. Ezek a fintech cégek olyan cégek, akik esetleg átutalást, vagy ilyen peer-to-peer hitelezési tevékenységet, tehát az a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek egy bizonyos részeit végzik el.
És az nagyon egyszerűbbeket, ugye?
Az egyszerűbbeket, de arra is van példa Nyugat-Európában is, hogy nagy globális bankok létrehoznak olyan digitális bankokat, amik tulajdonképpen más néven futnak. Ilyen van a BNP Paribának is, de van a Deutsche Banknak. Tehát nagyon sok bank egy teljesen más név alatt, más logó alatt nyújt digitális csatornákra alapozott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.
Ez olyan, mintha egy nagy világcég egy ilyen másodmárkát hozna létre? Igen, ez egy kicsit olyan?
Ez teljesen így van. Ez teljesen így van, ugye azért, hogy egy új ügyfélkört tudjon megszólítani, és egyébként pedig ugye ne okozzon kárt a meglévő ügyfélkörével, és nem szeretnék szakzsargont használni. Tehát a lényeg az, hogy ez a digitális élet, amiben most vagyunk, ez nyilvánvalóan, ha nem csinál egyik szereplő semmit sem, és nem reagál ezekre a kihívásokra, akkor veszélyezteti a kamat bevételeit. Ha reagál és lép, akkor természetesen ezzel nyerhet. Tehát számomra ez az elemzés arról szól, hogy a digitális változások adta lehetőségek nem csak az új fintech cégek számára teremtenek lehetőséget, hanem a bankok számára is.
Egyébként ez kooperációban működik, magyarul a bankok ezeket a fintech cégeket beolvasztják, kooperálnak velük, társulnak velük.
Nagyon sokféle megoldás van. Látunk Magyarországon is erre modellt. Tehát nagyon sokféle lehetőség van. Én azt abban gondolkodom, hogy ez nekünk egy esélyt ad, és mi igyekszünk együttműködni ezekkel a fintech cégekkel, és igyekszünk olyan laborokat létrehozni, ahol nagyon jól felkészült műszaki egyetemistákkal tudunk együttműködni. Egyébként most írtunk ki egy új pályázatot, hogy képzeled el az új fintech bankodat, és közel 50 pályázat érkezett, és megjegyzem, hogy ez...
Egyetemistáktól?
Egyetemistáktól, és ez az együttműködésünk nekünk most már több évre tekint vissza, és két és fél évvel ezelőtt vezettünk be egy olyan terméket, amivel azóta is úgy tudjuk, hogy egyedülállóak vagyunk. Szintén egy ilyen műszakegyetemista ötletére fejlesztettük ki, és döntöttük el, hogy ezt mi megvalósítjuk, ami az úgynevezett Granit Lock névre hallgat. Lehet, hogy nem túl kifejező a neve, de minden esetre az a funkció, amit megtestesít, az nagyon-nagyon hasznos. Nevezetesen arról van szó, hogyha valaki biztonságban akarja tudni a pénzét, és fél, hogy valaki hozzájut a plastikkártyájához, vagy a telefonjához, akkor hogyha letölt egy applikációt a Granit Bankos weblapról, akkor, és ha egy érintéssel megnyomja ezt a tulajdonképpen ikont, akkor bezárul a számlája, azaz semmilyen tranzakció innentől fogva nem hajtható végre, és egyébként, ha 10 perc múlva valaki fizetni szeretne, akkor ismét benyomja ezt a gombot, és ez pár másodperc alatt működik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, ami a világban történik, az a, mondhatnám azt is, hogy digitális forradalom, vagy kinek a vérmérsékletétől függ, hogy ezt a folyamatot és tendenciát hogyan minősíti. Ez egy lehetőség, és mi igyekszünk partneri alapon együttműködni ezen cégekkel.
Az a modell, ahogy működik a Granit Bank, és ugye, hogy nem fiókokat nyit, és nem fiókokban bonyolítja az üzleteit, ez munkaerő takarékosságot is jelent? Azért is kérdezem ezt, mert ugye 2015 elejétől kezdve a munkaerőhelyzet Magyarországon egyre rosszabb, magyarul egyre nehezebb képzett munkaerőt találni, és ez lehet a pénztárosokra is vonatkozik, meg ugye nem úgy hívják őket, hanem hitelintézeti tanácsadónak, vagy banki tanácsadónak hívják, de nincsenek fiókok, bár nyilván, ahogy mondja, ahány helyen hívás van, annyi helyen elméletileg ugye kellene, hogy egy ember legyen a videó túlsó végén is. Tehát ez munkaerőtakarékos, vagy pedig ez nem munkaerőtakarékos, csak másfajta munkaerő kell?
Ez munkaerőtakarékos és költségtakarékos. Erre csak egy példát érdemes megnézni. A bankrendszer eszközarányos költsége az 2 fölött van.
2%
fölött van, és a Granit Banké az 1%, tehát egy hasonló, ez azt jelenti, hogy egy durván egy 240 milliárdos mérleg főösszeget a Granit Bank fele annyi költséggel működtet, mint a bankrendszer átlaga. Egyértelműen ez a válaszom, és éppen ez az üzleti modell teszi lehetővé azt,
de drágább munkaerő van ugyanakkor, mint hogyha fiókokban lennének ugyanezek az emberek?
Ha az egyfőre jutó munkabérköltséget nézi, akkor a Granit Banknál az egyfőre jutó munkabérköltség magasabb a bankrendszer átlagánál, de ennek ellenére az eszközarányos költség hatékonyságunk lényegesen jobb, és tulajdonképpen ez az üzleti modell, ez egyfelől válasz a digitális kihívásokra, másfelől pedig válasz az ügyfeleknek arra, hogy miért tudja beváltani a Granit Bank majd az elkövetkező időszakban is azt, hogy mindig a legköltséghatékonyabb díjakat és kamatokat fogja alkalmazni, mert hiszen nem kell a fiókhálózat fenntartására költeni a bevételeket, és ez pozitív válasz a befektetőknek is, hiszen a befektetőknek, ha egy költséghatékonyabb bankba kell a pénzüket tartani, akkor ez egy mindenféleképpen egy kézzelfogható erőnyt biztosít számukra.
Na most ez az érvelés, amit most itt elmondott, felvett egy további kérdést, mégpedig az, hogy ez a modell csak bizonyos üzemméretig használható, vagy pedig tulajdonképpen minden. Ugye azt mondta, hogy 240 milliárd körülbelül a mérlegfőszegük, és körülbelül van 30 ezer ügyfelük, ha jól kódoltam, igen, ugye a válaszát. Igen. Vajon, hogyha mondjuk...
Én nem hiszem, hogy ennek
ha ötszöröse vagy tízszerese lesz, akkor is ez a modell működtethető, vagy ne menjünk ennyire előre?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen a válaszom, és a világon, Amerikában és Nyugat-Európában is vannak olyan bankok, akik ugyanezt a működési modellt követik. Lényeg, akár van olyan bank is hasonló működési modellben, akinek már 3 millió ügyfele van. Nyilván az egy sokkal nagyobb piac.
De érti a gondolatmenetemet?
Igen, mi nem számolunk azzal, hogy ennek az üzleti modellnek valamilyen méretbeni korlátja lenne.
Korábban már szót ejtettünk a hitelezésről, és azt mondta ugye, hogy a bankok viszonylag jó eredményének egyik összetevője, egyik pillére ugye, hogy a kamat bevétel nőtt. Felvet bennem egy kérdést. Hogyan lehet az, hogy miközben tavaly a beruházások közel 20%-kal visszaestek, mégis a hitelezés nőtt? Vajon a kettő között nincs egyfajta diszkrepancia? Visszaeső beruházások mellett nő a hitelezés? Hogy van ez?
Ez egy
vagy egy látszat?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit fölvet. Ugye ne felejtsük el, hogy 2016-ot megelőzően a hitelállomány drasztikus mértékben zsugorodott. És azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor Magyarországon a hitelállomány bővüléséről beszélünk, akkor tulajdonképpen a nagy külföldi cégek a hiteleiket nem Magyarországról szerzik, hanem saját cégük,
mamájuktól,
vagy a saját mamájuk bankjától, ami ugye nem Magyarországról folyósít. Én azt, hogy a hitelállomány bővül, és a beruházások növekedésében ez nem érhető tetten, ebben ugye annak is feltétlenül szerepe van, hogy ezek a hiteleknek csak egy része hosszú lejáratú beruházási célokat szolgál, jelentősebb része rövid lejáratú hitelekből tevődik össze, de én arra számítok, hogy ez a trend ebben az évben meg fog változni.
Éppen erről akartam kérdezni, hogy 2017, mire számít 2017-ben? Melyik területeken nőhet a hitelezés? Hát egyrészt kérdezem ugye, mint a bankszövetség egyik alelnökétől. Elnökségi tagjától, és kérdezem természetesen, mint a Gránit Bank elnök vezérigazgatójától, de hát ismeri azért, vagy sejti a prognózisokat, hogy mi van az egész bankszektorban, igen, nem csak önöknél.
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden területen bővüléssel számolhatunk, és szerintem azzal is számol minden bank, mind a vállalati szektorban, mind a lakossági szektorban. A lakossági szektorban ugye a múlt év közepétől már a lakáshitel folyósítások mennyisége meghaladta a törlesztő részletet, tehát én azzal számolok, hogy ez a trend a csoknak és az ingatlan beruházások felfutásával mindenféleképpen növekedni fog. A vállalati hitelezési oldalon is a vállalati hitelállomány növekedésével számolok, mindazonáltal azt tudjuk, hogy március végén megszűnik a növekedési hitelprogram.
Ugye ez az MNB által finanszírozott.
Igen, és habár a úgynevezett piaci hitelprogram keretében a KKV hitelezés tekintetében a bankrendszer további többlethitelállomány növekedést vállalt, de visszatérve azt gondolom, hogy az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak biztosítania kell azokat a hosszú lejáratú forrásokat, amelyek a bankok, a kereskedelmi bankok mögött egyfajta hosszú lejáratú refinanszírozást fognak biztosítani.
Olvastam nemrég egy elég érdekes cikket arról, hogy még mindig magasnak tartják a vállalati hitelek kamatait, főleg ugye a KKV szektorban. Korábban, amikor itt önnel beszélgettem, akkor nyomatékosan felhívta a figyelmemet arra, hogy azért a KKV szektor nehezen hitelezhető, mert nagyon kockázatos. Ezt néhány évvel ezelőtt mondta, nem tudom azóta mennyiben változott a helyzet bankrendszer egészében, de nem baj, hogyha a Gránit Bank saját tapasztalatairól beszél, annál is inkább, mint fel tudom, hogy a nem teljesítő hitelek aránya a Gránit Banknál nagyon-nagyon alacsony a bankszektor egészéhez képest. De hát ugye egy fiatal bankról van szó.
0,3%, pontosan. De a lényeg...
Ugye emlékszik arra, hogy korábban fenntartásai
voltak. De a KKV hitelezésnél is egy picit árnyaltabban kell fogalmazni, mert a KKV-ban vannak egyéni vállalkozók, vannak kisvállalatok, vannak középvállalatok, tehát nagyon heterogén a struktúra. És hát akik inkább az új, a nem jelentős track oldal rendelkező, tőkehiányos kis KKV-knak a hitelezési nehézségeiről beszélhettem a múltban. Én azt gondolom, hogy minden bank, miután akkor tudja a profitabilitását növelni, hogyha a kamat eredményeit növeli, eredendően érdekel a hitelállomány növekedésében, és azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. Amin érdemes gondolkodni, hogy az a szektor, az a, az a KKV szektor, aki kereskedelmi banki módszerekkel nagyon nehezen hitelezhető, azok számára egy sokkal erőteljesebb garanciaprogram tudna támogatást biztosítani, és én úgy gondolom, vagy legalábbis azok az információim, hogy a pénzügyi kormányzat gondolkodik is ilyesmin.
Igen, de én azt hiszem, hogy korábban a Garantika vezérigazgatója mondta, hogy jelentősen meg kéne emelni azokat a kereteket, amik az ilyen garanciákra vannak, és nem tudom, hogy az utóbbi, nem követtem az eseményt, az utóbbi egy évben ez megtörtént-e, mert valóban, ha nincs elég keret, akkor ugye a garancia intézetek, vagy intézet, nek kifogy a kerete mondjuk március végéig, vagy április végéig, akkor nagyon nehéz a helyzet. Tehát nem tudom, hogy jól kapizsgálok-e, de korábban biztos ez volt a helyzet.
Én nagyon csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a Garantika jelenlegi vezérigazgatójáról és a vezetéséről. Nagyon sok minden történt.
De hogy elég-e a pénz?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye a forrás az a bankrendszerből van. A biztosíték, ugye arról beszélünk, hogy tulajdonképpen milyen bedőlési arányt érdemes a hitelgarancia intézetnek követni, és ebben az értelemben van értelme a további gondolkodásnak, hiszen...
Mennyit lehet hál' Istennek, egyébként finanszírozni?
Hál' Istennek ez a bedőlési arány nagyon alacsony, ami egyfelől jó hír, de ha úgy gondolkodom, hogy ha egy kicsit magasabb lenne, és ez a bedőlési arány, aminek nyilván van állami garancia oldalról ára, ez egy többlethitelezést tudna megvalósítani, ami többletfoglalkoztatottságot, többletnövekedést generálna, akkor én azt gondolom, hogy a képlet az úgy néz neki, hogy érdemes lenne a Garantika oltárán egy nagyobb veszteséget elvállalni, de én úgy érzem, hogy ezen most van egy gondolkodás, és...
A bankszövetség egyébként segíti ezt a gondolkodást? Magyarul nyomja a témát?
Igen, ezt miután ezzel a kérdéssel én személyesen foglalkoztam a múltban is, és a jövőben is, mi ezt szeretnénk napirenden tartani, és szeretnénk jó megoldást találni.
Gondolom, hogy ha nem is pontos számot, de azért azt lehet tudni, hogy ma azért a KKV szektorban mennyi a hitel ára?
Hát ez megint attól függ. Ez attól függ, hogy milyen méretű KKV-nak hitelezünk. Nem szabad elfelejteni, hogy a növekedési hitelprogram 2,5%-os kamatmarzsa azért az bekorlátozta a hiteleket. A nagyon jó minőségű KKV hiteleknek a marzsa, mondjuk ha a benchmark a bubor, egy havi vagy három havi bubor, akkor itt a nagyon jó minőségű ügyfeleknél a kamatmarzs 2,5%-on belül van, akár 2%-on belül is. Azoknak a nagyon kicsi vállalkozásoknak, ahol
magyar néhány fős, ugye?
Nagyon nehéz ezt így megfogalmazni. Akiknek a tőkehelyzeten nem teljesen stabil, akik egy új piaci szegmensre léptek be, akiknek nem olyan jó a pénzügyi kimutatásuk. De kompetitív alapon úgy gondolják a bankok, hogy hitelezni lehet, itt a marzs azért a bubor fölött 4% körül is lehet.
Jó, az utolsó néhány percben egy olyan kérdéstől szeretném hallani a véleményét, ugye, ami beszélgetéseink során többször elhangzott, és ez a tőzsdére lépés. Ön többször azt mondta, hogy 17-ben, esetleg 18-ban kíván a Gránit Bank tőzsdére lépni. Ugye most 2017 tavasza van. Mikorra várható, ez meg lehet-e mondani ma, vagy pedig pillanatnyilag is csak azt tudja mondani, hogy majd egyszer, valamikor?
Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amit föltett, mert azt remélem, hogy mindig elmondtam, amikor erről kérdeztek, hogy lehet egy céldátumról is beszélni, de mindig a piaci helyzettől, a hasonló szektorban működő bankok szándékaitól is függ a tőzsdei bevezetés időpontja. Úgyhogy inkább én most nem mondanék időpontot, ez nem került le a napirendről, és arról azt szeretném elmondani, hogy épp a napokban született döntés a Gránit Bank tulajdonosai és az igazgatóság részéről, hogy a Gránit Bank is létrehozza a munkavállalói résztulajdonosi programot, ami egy ösztönző elem a munkavállalók részére annak a célnak az elérése érdekében, hogy a részvényesi érték növekedjen, ami egy tőzsdei belépés esetén exakt módon realizálódhat.
Azért is kérdeztem ezt, mert ugye van egy olyan, nem is tudom, állami tulajdonban lévő bank, ugye ez a Budapest Bank, amely hasonló gondolatokat fontolgathat, akár az állam részéről, akár a menedzsment részéről, és akkor van itt azért két olyan bankrészvény jelenthet meg szinte egyszerre a piacon.
Én erre a dologra annyit szeretnék reagálni, hogy a Granit Bankban az állami szerepvállalás kisebbségi szerepvállalást jelent. A Granit Bank többségében magánbefektetők tulajdonában van.
De azért erről hallott, hogy a Budapest Bankban is vannak ilyen elképzelések.
Meglepődne, ha azt mondanám, hogy hallottam.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Az elmúlt közel egy órában Hegedűs Éva, a Granit Bank elnök vezérigazgatója volt a rádiónk vendége. Ma Ballai Tamás segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a mikrofontól M5 Pál. Hallgassák tovább is rádiónkat. Rövidesen híreket fogunk mondani.